Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danomius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nyílt kártyás játékos vagy, Judit, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod a szektort, a jelenlegi helyzetet. Ugye az elmúlt évek azért nem kimelték a turizmust, akár a Covidra, akár az energiaválságra gondolunk, és ilyenkor mutatkozik meg igazán a vezető, hogy visszakössek oda, hogy miről volt eddig szó. Mi történik egy sales, egy marketing szervezettel, amikor akár egyik napról a másikra eltűnik a vendég?
És úgy tűnik el, hogy 2019 volt a mi cégünk életében a csúcsok csúcsa, tehát mind bevételben, mind profitban, ez egy fantasztikus, tehát szépen lassan építkeztünk évek folyamán, és 19-ben tényleg a csúcson voltunk, és hát vártuk, hogy akkor még növekedés, meg mohó módon ott ültünk, hogy akkor hogy tudunk még többet termelni, meg több profitot, és hát ebbe érkezett meg a Covid, amire én ma már kicsit szégyellem, de akkor nagy naivan azt mondtam, hogy hát ez minket nem fog érinteni, hiszen alig 2%-a a vendégeinknek az ázsiai vendég, úgyhogy biztos, hogy semmi baj nem lesz, és akkor összehívtunk meetinget, és azt mondtuk, hogy lehet, hogy a rendelési állományunk akár 50%-át is elveszíthetjük, tehát, hogy így indultunk neki, teljes tudatlansággal.
De a 100% az nem volt a képben.
De az, hogy mi utána bezárjuk a szállodákat, hogy a felhalmozott készleteket, ételeket el kell, hogy tüntessük meg, hogy az embereket egy Excel táblába kell összeírnunk, és személyekről, meg sorsokról kell döntenünk, azt szerintem egyikünk sem, legvadabb álmaiban sem gondolta. És nagyon gyorsan, nagyon vágtázva megérkeztek ezek a feladatok, és hát akkor tényleg naponta a vezetői meetingeket tartottunk, hogyan megyünk tovább. Szerintem nagyon gyors és jó döntéseket hozott a vezetőnk, a vezérigazgatónk, és akkor úgy mindnyájan beálltunk irányba, és akkor tudtuk, hogy mi a dolgunk, mi a feladatunk. Zártuk be sorba a szállodákat, akkor ugye a különböző rendeleteknek meg kellett felelni, egészségügyi előírásoknak, akkor a szakmai előírásoknak, szóval, hogy úgy hirtelen ránk zúdult minden, de azt szerintem azok olyan helyzetek, ahol nincs idő, meg nincs szüksége az embernek arra, hogy gondolkodjon.
Tehát nem a mi érteket kell keresni, hanem a megoldást.
Ott csapatba össze kell állni, és gyerünk előre. És ezt csináltuk egyébként, szóval sok helyzetben szerintem nagyon jókor jó döntést hoztunk. Úgyhogy így túl lettünk a Covidon. Embert próbáló volt, nagyon sok munkavállalótól elköszöntünk, volt, akik maguktól mentek, jöttek az állásidő, szóval, hogy azért ott beosztani, ki mikor maradjon, figyelni arra, ki az, aki családos, vannak sokan, akik férfeleség dolgoznak a Danubiusnál, akkor ott arra figyelni, hogy egyikőjük mindig keresőképes legyen, szóval ott szükség volt mind a vezetői kvalitásainkra, mind az emberi hozzáállásra, és ezzel együtt nyilván okoztunk sérüléseket a legjobb szándékunk ellenére is. Sokan elhagyták a szakmát is, nem csak a céget. Szóval, hogy az egy
emberpróbáló
meg olyan, az egy komoly, szerintem így az egész turizmusnak az egy nagyon komoly mérföldkője volt.
És hát tanulás. Meggondolom, sokat tanultatok belőle. Igen. Hogyan építetted újra a csapatodat a Covid után?
A kulcsemberek megmaradtak. Szóval ők kiálltak mellettem, és hogy az nagyon jól esett, hogy ott volt állásidő, mindenki ajánlotta, hogy megy, csináljuk együtt, figyeltünk egymásra, nagyon sokat online meetingeltünk. Az a típusú munka nem volt, hogy csoportokat kellett visszaigazolni, vagy szerződéseket kellett kötni, viszont mivel munkánk volt, meg dolgoztunk, ezért akkor azt mondtuk nagyon hamar magunknak, ezért egyébként úgy büszke vagyok magunkra, meg a csapatra is, hogy oké, de ne töltsük tétlenül ezt az időszakot, hanem mi van olyan feladatok, amikre azt mondtuk eddig a múltban, hogy nincs időnk rá, mert a napi üzemelés meg a napi munka mellett nem jut rá idő.
Tudsz erre példát mondani?
Standardeket írtunk, olyanokat, ami mentén dolgoztunk, azokat most írásba, a brandről rengeteg dolgot megfogalmaztunk, kidolgoztunk, nagyon sok olyan policies, procedures, ezeket feltöltöttük, hogy akarjuk. Ránéztünk a szervezetre újra, azt mondtuk, hogy próbáljuk meg úgy, hogy nincs semmi, és ne azt mondjuk, hogy mind változtatnánk, hanem a jelenlegi állás szerint, a jelenlegi szállodai mennyiség mellett, hogy építenénk fel a szervezetet, és a 21. században.
Mi most a legnagyobb feladat vagy kihívás a turizmusban, a vendéglátásban?
Ugye COVID után jött még az a fejezet, hogy akik elhagyták a szektort, honnan lesz munkaerő. Ezzel néha most is küzdünk. Vannak bizonyos pozíciók, nem minden, de van nyára Balatonra szakácsot találni, vagy felszolgálót, recepciós, szóval azok néha kihívást jelentenek. Az is kihívást jelent, hogy a szakmát, mint olyat megszerettetni, vonzóvá a fiatalokkal tenni, vonzóvá igen. tenni, és hogy ők akarjanak ebben az iparágban dolgozni, jól érezzék magukat, tudjuk őket tanítani, tudjuk kinek majd átadni a stafétabotot. Aztán kihívás az, hogy minden átalakulóban van. Az utazás ugye a fapadosokkal, meg a tömegturizmussal teljesen átrendeződtek a dolgok, tehát teljesen másra van igény. Felgyorsult például az is, hogy sokkal nehezebben döntenek az emberek, vagy később döntenek. Tehát egyfajta van az a feszültség, mikor a vendégeket várjuk, és már csak egy negyed óra van hátra, de még a sütőben a hús, meg még itt van, ott van, és hogy mivel mi lesz. Na, ilyen típusú most, ahogy a vendégeket várjuk néha, hogy van például a Balatonnál, mondjuk ha bemondják kedden, hogy ragyogó idő lesz a hétvégén, akkor
többen jönnek.
Akkor mondjuk 100 uh-huh. szoba még lefoglalásra kerül a hétvégéig. És hogy ezeket a last minute dolgokat, nekünk ezt le kell tudni követni emberállománnyal, sok külsős dolgozik nálunk, őket időben álljanak rendelkezésre, be tudjuk hívni, meg tudjuk szervezni a munkát, sales marketingben le tudjuk követni a sok telefont, a szobafoglalásunkra iszonyatos teher nehezedik, szóval, hogy így ezeket okosan, ügyesen, és mindezt úgy, hogy itt nem az a lényeg, hogy meglegyen a feladat, hanem az, hogy a vonal másik végén, vagy a asztal másik végén lévő ember, vagy a pult másik végén levő ember egy mosolygós, kedves emberrel álljon szembe, és ő jól érezze magát, és úgy érezze, hogy őt itt várták, örülnek neki, és az a célunk, hogy ő jól érezze magát. És ez a célunk, meg ez egy alapvetés, hogy mi ezért dolgozunk nap, mint nap, de amikor a háttérben ez a nagyon sok minden zajlik, ahhoz jól képzett emberek kellenek, akik bírják a terhelést.
Ugye 2017 óta irányítod a cég teljes értékesítési és marketing kommunikációs tevékenységét, és akkor beszéljünk a Danubiusról is, hogy hogyan lehet egy több évtizedes márkát újra és újra frissen pozícionálni.
Arra nagyon figyelünk, hogy a Danubius egy nagyon szakértelmet, bizalmat sugárzó márka, és ez kettő olyan adottság, amit soha nem akarunk eldobni. Tehát nekünk ez mindig is nagyon fontos volt, hogy egy tisztességes, becsületes, szakértelemmel teli cég legyünk, és ezt kifelé meg is mutassuk, és bármilyen, bár akárhány átpozicionálás jön, ezek az alapértékeink mindig változatlanok maradjanak. És erre jön rá az a rész, aminek viszont folyamatosan meg kell újulnia, mert nem mehetünk el amellett, hogy változnak az étkezési trendek, változnak a foglalási szokások, változnak a marketing üzenetek, vagy hogy érjük el az embereket, és hogy ehhez viszont mindig tudnunk kell alkalmazkodni.
Én úgy tudom, hogy a nevedhez fűződik a Danubius mi. Mesélj erről is.
Ugyanálunk nagyon sok rendezvény van, céges korporét rendezvény.
Mert ugye eddig a szállodaipar kapcsán nem beszéltünk, ezért is jó, hogy behoztuk ezt
igen,
most.
Igen, igen. És hát ugye megérkeznek a vendégek, termet foglalnak, kávészünetet, ebédet kapnak, és valamikor pont egy ilyen újrapozicionálós időszakunkban arra gondoltunk, hogy vizsgáljuk már meg, hogy a rendezvényre érkező emberek, ők hogy érzik magukat, vagy ők megkapják-e azt, amit ők szeretnének, vagy hogyan állunk mi a 21. század konkurenciához, vagy ha kitekintünk nemzetközi szintre, akkor tudjuk-e hozni azokat a standardeket. És ilyen játékosan kezdtünk neki, hogy azt mondtuk, hogy ha a rendezvény termékünk ember lenne, akkor hogy néz neki, és hát felvázoltunk egy ilyen idősebb figurát, aki egy kicsit kopottas volt, nem is volt olyan makulátlan a cipője, meg a ruhája, meg a viselkedése, és hát mondtuk, hogy őt szeretnénk csiszolni, és akkor mai emberré tenni. Én arra vagyok ebben a projektben egyébként nagyon büszke, hogy az egy ilyen integrált projekt volt, mert ott volt a központi cukrászatunk vezetője, séfek, ültek ott, marketingesek, szélszesek, minden oldalról megvizsgáltuk, hogy tudunk mi egy jobb terméket létrehozni, hogyha a rendezvényre érkeznek a vendégeink, azt érezzék, hogy itt minden végig van gondolva.
beszéljünk a közösségépítésről, mert én úgy tudom, hogy ez neked kifejezetten fontos része az életednek, illetve hát arról, hogy mennyire fontos nem csak a vezetőkről, hanem a női vezetőkről is beszélni. Honnan indult ez a gondolat benned, hogy egy ilyenfajta vezetői klubot is létrehozzál cégen belül?
Tudatos volt az első lépés, azt vettük észre a vállalatvezetésben, hogy bizonyos üzeneteink nem úgy jutnak el a dolgozóinkhoz, vagy nem jutnak el, vagy nem úgy jutnak el, ahogy mi szeretnénk.
Mert nem csak kifelé, hanem befelé is kell kommunikálni, azért nyilván, is kérdeztem
nyilván,
erre.
Igen, igen. És hogy ezt szerettük volna javítani, mert azt gondoltuk, hogy az nagyon fontos, hogy tudják, hogy milyen döntés miért születik, vagy merre halad a cég. Akkor az a döntés született, hogy a középvezetőknek alakítunk egy klubot, és ők más típusú üzenetet, meg más típusú programot fognak kapni, fogalmazzunk így, mint a dolgozóink, és akkor nekik lesz a feladatuk, hogy a dolgozóknak ezeket továbbadják, de ha ők nem értik, meg ha ők nem tudják pontosan, hogy miről van szó, akkor hiába várjuk el tőlük, hogy pontos információ menjen a munkavállalóink felé. És ezt tudatosan hoztuk létre, Pillérek Klubja, ez lett a neve, 2019-ben, Covid előtt.
És egyébként és beszéd is ez a pillér szó.
Igen, 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 hogy ő rajtuk állunk, tényleg, hogy a vállalatnak nagyon sok sorsa, meg döntése ő rajtuk múlik, meg ott dől el, meg ők ugye nagyon sokan a középvezetőink a szállodákban, akik a mindennapi üzemeltetésben jelen vannak, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ők milyen minőségben vannak jelen, meg mennyire elkötelezettek a vállalati döntések, meg a vállalati célok felé. És ugye abban is hiszünk, hogy emberek dolgoznak emberekkel, nem az osztályok az osztályokkal, és arra gondoltunk, hogyha az emberek között is építjük a kapcsolatot, az a ő közös együttműködésünkben is muszáj, hogy valami jót hozzon. Ez volt az alapvetés. És hát nyilván vállalati belső kommunikációban is ők előbb kapják a híreket, szóval innen indultunk. És utána valamikor bennem megfogalmazódott, hogy jó, hogy ott ülünk, de hogy azért ez a női vezetői téma engem nem hagy nyugodni, meg az, hogy a nőket látom cégen belül is, ugye mindig mondjuk, hogy láthatatlan munka, cégen belül is van láthatatlan munka.
Tehát nem csak otthon van láthatatlan
nem csak
munka.
Otthon, nem. Tehát ha valakinek születésnapja van, ünneplünk valamit, az biztos, hogy egy nő, aki gyűjt rá, vagy aki megszervezi, vagy emlékezteti rá a többieket. Ha bárkinek bármilyen magánéleti problémája van, azt azért a női közösség az, aki összefog, kikérdezi, sír vele, végighallgatja. Szóval, hogy ezek a érzelmi terhek, fogalmazzunk így, ezek azért nagyjából a nőkön nyugszanak a munkahelyen is.
És hát, hogy mit lehet akkor viszont tenni, az a kérdés.
Még egy témát behoznék, az, igen? Hogy én 5 férfivel ülök a vállalatvezetésben, és azt is látom, hogy bizonyos témákban vagy helyzetekben mennyire más, honnan közelítünk meg dolgokat, vagy mennyire másképp viselkedünk egy-egy kérdésnek a feldolgozása során. Még ez is inspirált engem, hogy vannak olyan témák, amikben szerintem fejleszteni lehetne a női vezetőket. Én egyáltalán nem vagyok pártolója ennek a férfinő, meg egymás ellen hangolni, vagy hogy egyik jobb, mint a másik, ezt egyáltalán nem vallom, de azt, hogy bizonyos témákban, vagy bizonyos helyzetekben vannak sémák, ahogy egy nő tud reagálni, vagy viselkedni, meg egy férfi, abban hiszek, hogy ez másképp működik.
Tehát, hogy más tudnak behozni a vállalati kultúrába, ha jól értem.
Így van.
Milyen visszajelzéseket kaptál, tehát hogy fogadták az ötletedet?
Azt nagyon szeretem, hogy a vállalatvezetése támogatja ezeket az ötleteket. Szerintem az nagyon fontos, meg az sokat elmond.
Tehát ezek a férfiak, akikről
igen,
beszéltél, akik
igen.
Ott ülnek
tehát,
veled a vezetői
székekben. Nem kérdőjelezik meg, hogy erre szükség van, nincsenek ilyen gúnyolos megjegyzések, vagy valami, hanem abszolút csináljam, ha így gondolom, akkor szóval, hogy ebben van bizalom, meg van támogatás, hogy ezt ők is érzik, meg a magukénak gondolják, fontosnak gondolják. És akkor ugye létrejött a Pillérnő Klubja, ott egy ilyen 10 pár ember voltunk az alapító tagok, és ott magunk se tudtuk még, hogy mit akarunk, én is csak annyit tudtam, hogy a nőket így egy kicsit összefogni. És utána leültünk egy ilyen workshopra, ahová már jóval több hölgy érkezett meg, vezetők, ők mind, ahol azt szedtük össze, hogy mi minden az, amit lehetne csinálni, vagy ami a mi feladatunk, vagy amiben tudnánk ezeken a női klubokon foglalkozni. És akkor nagyon hamar kijött az, hogy van egyfajta ilyen karitatív irány, tehát hogy lehetne segíteni másokon, saját dolgozóinkon is, és akkor ebből alakultak ki, hogy nem tudom, egy anyaotthon támogatunk, vagy gyűjtéseket szervezünk, karácsony előtt játékokat, tanszereket gyűjtünk, és akkor vagy az anyaotthonnak, vagy a saját rászoruló dolgozóinknak osztjuk. Van erős igény arra, hogy fejlődjünk, fejlesszük egymást, meg hívunk előadókat, akik egy-egy témában erősek, és vannak olyan női témák, amikben meg akarunk egymás között beszélni, akár privát magánéleti dolgok, gyerekekről, menopauzáról, ami meg azt gondoljuk, hogy az úgy jó, hogyha a négy fal között marad.
Arról beszélgettünk, hogy nagyon fontos a közösségépítés, és nagyon fontos, hogy beszéljünk egymással. Nagyon fontos, hogy ha vannak problémák, azt ne a szőnyeg alá süpörjük, hanem legyen egy olyan biztos, megtartó erő, amikor egy közösség egymásért tesz. Erre kapcsolódnék rá, erre a gondolatra, hogy ennek a gondolkodásnak, vagy gondolkodásodnak lett a természetes következménye a Women in Hospitality Summit. Mikor fogalmazódott meg benned ennek a gondolata, és hogyan valósult ez meg?
Amikor a Pillérnők klubját elindítottam, és elkezdtünk hölgyek összejönni, nagyon gyorsan, néhány hónapra rá, az járt a fejemben, hogy annyi hölgy dolgozik ebben az ágazatban, és sok vezető is van, és hogy annyi embernek lehetne része ebben a jóban, amit mi ott érzünk, meg megélünk, és hogy vajon más szállodákban van-e ilyen női klub, vagy vannak-e hölgyek, akik tudják-e ők magukról, hogy hasonló azonos problémákkal foglalkoznak, vagy kellene szembesülniük. És ezek így mind-mind jártak az agyamban, mert azt láttam, hogy nálunk a hölgyek nagyon szerették, meg értékesnek találták ezt a programot, és az emberbe ilyenkor felmerül, hogy hát a jót azt jó lenne megosztani, meg az olyan jó lenne, ha minél több embernek része lenne belőle. És így kezdett el mindig éhenni rajta az agyam. Egymás között mindig nevettünk, mert azt mondtam, hogy intergalaktikus női klubot szeretnék, és minden szállodás jöjjön oda, meg én amúgy is azt gondolom, hogy szóval a versenytársak, azok jó dolgok, tehát nekem semmi problémám, mert azok erősítik egymást. Szóval a verseny is jó, én tiszta szívemből sok sikert kívánok a versenytársainknak, meg ha tudok, segítek, ha olyan téma van.
Mondjuk ki, hogy itt ez nem arról szólt, mint amiről eddig beszéltünk, hogy a Danóbiuszon belül akkor a kollégák segítsék egymást, hanem nyissuk ki az ajtókat, és beszélgessünk közösen a szektorban a nehézségekről, a kihívásokról, a kudarcokról, a sikerekről.
Így van. Így van. És én ugye járok gyakran szakmai konferenciákra, vagy szakmai rendezvényekre, ahol gyakran az a tapasztalásom, hogy a félkörívben ugye a nézőtéren hölgyek ülnek, a színpadon meg csak urak. És hogy az a három lépcső a színpadra följutni, az úgy tűnik, hogy nagyon nehéz a hölgyeknek. És hogy arra is gondoltam, hogy van-e olyan pontja ennek a helyzetnek, amiben fejlődni tudnának a hölgyek, vagy egyáltalán akarnak-e a színpadra kerülni, ugye az is nagy kérdés, és ha igen, akkor azt el tudják érni, vagy ahhoz még mit kell tenni. Így az egész ágazatról ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hölgy van nálunk, és hogy ezzel foglalkozni kell, mert sok hölgyből lesz vezető, és az, hogy ők jó vezetők legyenek, az nagyon fontos, hogy jól képzettek legyenek, meg önbizalmuk legyen, önértékelésük a helyén legyen, és
ne
akkor...
Ne akarjanak férfiként viselkedni.
Így van, kedvesek tudjanak maradni, mert a mi szektorunkban szerintem ez elengedhetett. Szóval, hogy ilyen nagyon sok minden összeadódik, aminek az a vége, hogy akkor lesz egy szálloda sikeres, meg akkor lesznek a dolgozók kedvesek a vendégekkel, meg akkor tudnak jó vendégélményt biztosítani, ha a vezetők a helyükön vannak, és ők jó embereket, jó csapatokat képeznek, meg vezetnek. És én hiszem ezt, hogy ehhez a hölgyeket, akik túlnyomó részben ebben az iparágban vannak, képezni kell, meg segíteni kell. És hogy az, hogy egy közösséget építünk, és szakmai témákat akár behozunk, az segítség lehet, vagy egy első lépésre lehet ennek a célnak.
November 13-át választottátok a summit időpontjának. Miért?
Kikutattuk, hogy november 13-a a kedvesség világnapja, és hát szerintem sehol, semmilyen iparágban nincs akkora fontossága a kedvességnek, mint a
turizmus
vendéglátás, hiszen az az alapja, tehát aki belép a szálloda ajtaján, az az első, amit elvár, hogy rámosolyogjon valaki.
Tehát akkor ez szimbolikus volt.
Ez szimbolikus volt nagyon, és arra is gondoltunk, hogy a hölgyek, amikor kedvesek, akkor azért van egy olyan megélés, hogy könnyen azt hiszik, hogy nincs erejük, vagy hogy akkor ők nem határozottak, és néha van is olyan megélésünk, hogy úgy kezelik a hölgyeket, és hogy ezt is szerettük volna kitisztázni, hogy a kedvesség az nem gyengeség, az erő, és úgy kedvesnek lenni, hogy reggel, mikor kilépünk az ajtón, otthon, esetleg ott problémák vannak, vagy beteg gyereket hagyunk hátra, vagy ezer millió téma van a fejünkben, de nekünk profin be kell menni egy szállodába, és a vendéggel mosolyogni, kedvesnek lenni, és úgy viselkedni, hogy ő az egyetlen és első ezen a földön, akivel én most foglalkozom, az egy nagyon belső erőt és egy elhatározást igényel.
És hát beszéltünk egy, azt gondolom, hogy hiánypótló kezdeményezésről, a Women in Hospitality Summitról, ahol összefogtad Judit a szakma különböző szereplőit, és több mint 100-an részt vettetek egy, azt gondolom, hogy egy szakmát formáló eseményen. Lesz folytatás?
Tervezzük, igen, úgyhogy most a csapatommal összeültünk, ugye utókommunikációs meetingre, meg hogy miket csinálunk, hogy csináljuk, és most majd évelején, március végéig adtunk magunknak határidőt, hogy akkor social médiában beindulunk meg, hogy egy kicsit elkezdjük már a következőt szervezni, vagy végig gondolni, hogy mit lehet.
Egy záró kérdésre maradt időnk. Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, vagy kifejezetten akkor nézzük a fiatal nőket is, akik ma lépnek, vagy lépnének be a turizmus világába?
Az egyik, amit gondolok a fiatalokról, hogy nagyon tudatosak, és ebben sokkal jobbak, mint mi, vagy mondjuk én magamat mondom, hogy ők úgy tudják, hogy hogy szeretnék építeni a karrierjüket, meg hogyan szeretnének építkezni. Mégis azt gondolom, hogy néha jó erről a tudatos útvonalról letérni, mert könnyen lehet, hogyha komfortzónájukból kilépnek, akkor az egyik bokorban önmagukat találják meg, és valami olyan útra viszi őket az élet, amit nem gondoltak, nem terveztek, de sokkal jobb, mint amit gondoltak és terveztek. Szóval ezt a nyitottságot, én ezt mindenkinek javaslom és bátran ajánlom. A másik pedig az, hogy legyenek kíváncsiak, és akarjanak így megérteni dolgokat, meg többet tudni a világról, mert szerintem az emberekkel kapcsolatban, ha kíváncsiak vagyunk, meg érdekel, hogy ki az, aki velünk szemben ül, az nagyon sokat tud adni, megépíteni.
És ugye azt mondtad, hogy a helyeden vagy, mi hajt még?
Most már az hajt, hogy amit én tanultam, megtapasztaltam, azt át tudjam adni annak, akit érdekel. Nem szeretném, hogy most így körbe üljenek, és akkor én mindenkit terheljek az életemmel, vagy a életbölcsességeimmel, viszont azt megtapasztalom, hogy sokan vannak fiatalok, akik kikérik a véleményem, érdekli őket, hogy egy-egy karrierhelyzetben, vagy magánéleti helyzetben mit csináljanak. Elvégeztem egy coach iskolát, meg csoportos coachingra is szereztem bizonyítványt, szóval, hogy akarnám, hogy ezeket a tanácsokat ne osztogassam, hanem inkább így ügyesen csináljam, és tényleg tudjak segíteni nekik, úgyhogy ez az egyik dolog, amit nagyon szeretnék, meg hát én már abban a korban vagyok, hogy majd lassan gondolkodnom kell a utódlásom, meg hogy ki, szóval, hogy így inkább már ilyen tudást átadni, és sokkal többet befelé lenni, nyugalomban lenni, már ez a mi iparágunkban jellemző pörgés, az már nem minden áron, tehát hogy inkább már a minőség beelőzze a mennyiséget, szóval, hogy már jó borokat igyak, jó ételeket tegyek, jó emberekkel, mély beszélgetéseket folytassak, szóval már nem kell ez, amit fiatalon űztünk, hogy még többet, ilyen nyugodt, békés élet.
És egyébként talán a vendéglátás is ebbe az irányba megy.
Én azt gondolom, igen.
Úgyhogy akkor tényleg a helyeden vagy. Köszönöm, hogy ma itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.